A mesterséges intelligencia az elmúlt egy, talán inkább már másfél évben nem csak a mindennapjainkat, hanem a tőzsde, a befektetések világát is feje tetejére állította. Ezért talán nem meglepetés, hogy az Nvidia chipgyártó, amely ismét túlteljesítette tavalyi negyedik negyedéves várakozásait, hasonló elemekbe vagy hasonló mesterséges intelligenciával foglalkozó cégekbe, vállalatokba fektet. Kezdjük azzal a beszélgetésünket, mielőtt kitágítanánk a kört, hogy pontosan milyen hasonló vállalatokba fektetett az Nvidia.
Alapvetően ami a legfontosabb talán az az ARM Holdings nevű szintén chipgyártó cég. Róluk azt érdemes szerintem tudni, hogy ők a saját chip infrastruktúrájukat licenszelik, tehát ők nem gyártanak chipeket, szóval ők egy ilyen speciális szereplője a chip ellátási láncnak. A többi befektetése igazából azok ilyen kisebb biotechnológiai, illetve hangalapú AI-hoz kapcsolódó platformok. Ezek lényegében még úgymond a cég előző pár éves tevékenységéből még a magánpiacon történő befektetések után maradtak a cég portfóliójában, és ez most azért vált nyilvánossá, mert a cég által kezelt portfólió értéke meghaladta a 100 millió dolláros küszöböt, ami után kötelesek az amerikai tőzsdefelügyeletnek jelentést tenni.
Mondhatjuk akkor, hogyha kicsit kitágítjuk most ezt az említett kört, hogy az MI-vel foglalkozó technológiai vállalatokba fektetni jelenleg a tőzsdén egyébként kicsit egy ilyen aranyjegynek tekinthető, vagy azért árnyaltabb a kép valamennyivel?
Szerintem annyiból árnyaltabb a kép, hogy ha mondjuk megnézzük az Nvidia-t, mint az egyik legjobban teljesítő tőzsdei vállalatot most az elmúlt egy évben, tipikusan azt az esetet képviseli, ami az a mondással lehet összefoglalni, hogy az aranyláz idején árulj ásót, ugyanis most itt az AI őrületben ugye az ásó kvázi az a számítási kapacitás, ami ugye az AI modellek futtatásához szükséges, és ugye az Nvidia ebből a szempontból nagyon jól pozícionált a saját chipkészleteivel és adatfeldolgozó rendszereivel. Tehát ez az egyik szárnya lényegében az AI-nak most, a másik pedig maguk azok a modellek, amik ugye ezek a nagy nyelvi modellek és egyéb generatív modellek, amik a feldolgozást mozgatják. Tehát még ezek olyan érdekes és technológiailag fontos cégek, akik tényleg így kvázi aranyjegynek számíthatnak. Viszont sok olyan cég is van a piacon, akik ugye ezt az AI őrületet meglovagolva kvázi csak a már meglévő modelleket a saját technológiájukba beültetik, és azt mondják, hogy ők egy AI vállalat. Tehát érdemes azért ezt így fenntartásokkal kezelni, mint oly sok ilyen mániás időszakot.
Ahogyan itt kicsit olvastam a jelenség után, azt láttam, hogy 2023-ban a Magnificent Seven-nek, vagy magyarra fordítva a Csodálatos Hetesnek, amely hét nagyobb vállalat, amely az MI körüli eszközöket árul, ad, elvesz. Ő nekik volt egy elég profitáló év, ez a 2023, az árfolyamuk 71%-kal bővült, ez azért egy elég jelentős szám, főleg, hogyha az egész évet nézzük.
Igen, ez egyértelműen azért is nagyon érdekes, mert ez a hét cég jelenleg az S&P 500, tehát az amerikai tőzsde 500 legnagyobb vállalatának a tömörítő indexének a 30%-át teszi ki, mint érték alapú súlyozás, és ugye a 70%+ növekménnyel az egész éves teljesítménynek egy nagyon-nagyon jelentős részét az indexnek ez a hét cég adta ki. És igen, a hét cég az alapvetően ugye a már említett Nvidia, a Meta, vagy ugye a Facebook néven is ismert vállalat, az Amazon, a Google, vagy ugye annak az anyavállalat az Alphabet, az Apple, valamint a Tesla, és talán ezek közül a legérdekesebb vállalat, ez a szintén elég sikeres elmúlt egy évet záró Microsoft, aki egyébként 49%-os tulajdonos a legnagyobb hype-a lövezett OpenAI-ban, akinek ugye a ChatGPT rendszer általa fejlesztett modell, és ők amellett, hogy tulajdonosok az OpenAI-ban még ugye saját adatközpontokkal is rendelkeznek, szóval ők kvázi duplán jól pozícionáltak az AI piacra.
Igen, amúgy, hogyha most már pont az OpenAI-t említetted, akkor kanyarodjunk rá arra is, hogy egyébként múlt héten láthattuk az új szoftverüknek, a Sora-nak a megjelenését. Ez ugye egy olyan szoftver, amely videókat képes generálni a szövegből. Ez egyébként valamennyire fel tudja majd kavarni, vagy feje tetejére tudja állítani egyébként itt a tőzsdepiacot?
Ez egy annyiból érdekes kérdés, hogy maga a technológia az egészen elképesztő, hogy az elmúlt egy évben hova fejlődött. Lehet az interneten találni hasonló szövegalapú videókat készítő modellek, ről egy évvel ezelőtti állapotban, amik még inkább ijesztőek voltak, mint hasznosak, és ahhoz képest a Sora az egészen elképesztő, hogy milyen részletességgel, meg milyen részletgazdasággal képes szövegből lényegében átalakítani videóvá a dolgokat. Szerintem ez önmagában a mostani tőzsdei befektetési mániát annyiban nem tudja befolyásolni, hogy ez az OpenAI-nak még csak egy elég béta rendszere, és nyilván ugye maga az OpenAI nincs a piacon, tehát azt lehet talán elképzelni, hogy hasonló technológiákkal foglalkozó cégek papírjait, attól függ, hogy ezt most hogy értékelik a befektetők, hogy akkor most vége van a többi versenytársnak, mert kijött az OpenAI megoldása, vagy úgy érzik, hogy az OpenAI megoldása egy új frontot nyit az AI harcban, ettől függően vagy a többi papír elkezdhet fölértékelődni, vagy ugye leértékelődni a félelem miatt.
Egy kérdés elejéig még visszakanyarodnék a Magnificent Seven-höz, vagy inkább ahhoz, hogy azért 2023 szerintem leírható a mesterséges intelligencia körüli hype évének, ezt 2024 hasonló tempóban fogja tudni képviselni, vagy azért fogalmazhatunk úgy, hogy a fő hullám az azért a tavalyi évé volt?
Igen, én inkább az utóbbira mondanám, hogy azért érdemes ezt a mostani felfutást fenntartásokkal kezelni. Ugye általában minden új technológia megjelenése körül van egy ilyen hype, egy ilyen őrület, egy ilyen felfutási időszak, amit ugye a Gartner piackutató cég egy nagyon jó görbébe, az úgynevezett Gartner görbébe egy nagyon szépen kimutat. Tehát valószínű, hogy a felfutásnak a végével ugye a hype kidurran, és utána azok a cégek, azok a modellek maradnak életben, amik valós problémára és működőképes fenntartható üzleti modell mellett képesek szolgáltatni, és onnantól a piac valószínűleg át fog állni egy stabilabb növekedési fázisba. Azt nehéz megmondani, hogy ezt az idei évben még a felfutási időszakot látjuk, vagy azt, hogy már kidurranás közelében vagyunk. Most azért, amit az Nvidia jelentése előtt a piac produkált azzal, hogy a várakozások alatt elkezdett esni a piac, azért az már azt jelzi, hogy a befektetők azért idegesebbek, nem annyira kezdik magukat belehinni ebbe a mániás időszakba, és nyilván a makrogazdasági környezet azért ellenük dolgozik.
Golubics Milent, a Forbes.hu újságíróját hallották. A héten csúcstalálkozót tartott az Európai Innovációs Közösség Brüsszelben, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet szervezésében. A kontinens olyan versenytársakhoz kíván felnőni, mint a Big Tech óriások Amerikája és a mindenkinél olcsóbb Kína. Így nincs egyszerű dolga, miközben a klímacélokat is tartani szeretné. Az Innovációs Ökoszisztéma Egység vezetőjét, Herceg Mártont, Somondi Evelyn kérdezte a csúcstalálkozón.
Két évente tartják az EIT Summitot, EIT csúcstalálkozót az Európai Innovációs Közösség számára. Hogy látja, két év múlva miről tudnak majd beszámolni, mi lesz a legnagyobb eredmény, mi az, ami a mai naphoz képest elsődlegesen változást jelenthet. Persze, tudom, két év az még nem egy jelentős távlat, látható lesz-e akár a ma prezentált témákban valamilyen jelentősebb változás.
Két év múlva 2026 lesz, ez azt jelenti, hogy addigra a következő 7 éves stratégiai tervezésnek a közepén leszünk. Nagyon remélem, hogy a folytatva az eddigi remek eredményeket, akkor majd el tudjuk mondani azt, amit ma is. Tehát a jelenlegi 7 éves terveinkhez képest remekül haladunk. Ugye az EIT már létrehozta Európa legnagyobb innovációs közösségét, és minden olyan területen innováció, üzletfejlesztés, oktatás, ahol a jelenlegi 7 éves stratégiánkban mérhető számszerű célokat kellett teljesítenünk. Ezeket egyelőre nagyon szépen hozzuk. Emellett rengeteg olyan programot indítottunk el az alatt a 7 év alatt, amiknek a kifutása az is a következő években várható. Például, amit ma többször előjött, ez a Deep Tech Talent Initiative. Itt ugye 2025 végéig szeretnénk 1 millió tehetséget képezni. Vannak olyan programjaink, mint például a HEI Initiative, ami az Európai Egyetemek innovációs kapacitás fejlesztését tűzi ki célul, és ennek a folytatását fogjuk a következő években véghez vinni. Tehát rengeteg olyan terület van véleményem szerint, ahol egyelőre nagyon jól állunk. A következő rövid távú lépés az lesz, hogy kiderüljön, hogy a Water Kick mikor fog elindulni.
Az előadásokon is többször említették a deep tech kulcsfontosságú szerepét. Szerintem sokaknak ilyenkor eszébe jut, hogy tech-óriások, akkor Amerika. Az Európai Unió, az európai országok hogyan tudnak ezzel versenybe szállni?
A deep tech-kel kapcsolatban az egyik legfontosabb dolog, hogy ez egy folyamatosan változó, dinamikusan változó terület önmagában is. Tehát az egyik legfontosabb dolog, hogy arra az egyébként erős kutatás-fejlesztési alapra, ami Európában van, megpróbáljuk ráépíteni az innovációs képességeket is. Tehát Európa hagyományosan jól teljesít, hogyha azt nézzük, hogy hogyan fordítunk pénzt kutatás-fejlesztésre. Kevésbé jól, hogyha azt nézzük, hogy hogyan lesz pénz kutatás-fejlesztésből, ez az innováció. És ehhez pedig azt gondolom, hogy az olyan pán-európai innovációs ökoszisztémák, mint például az EIT, ennek a megléte az mindenképpen alapvető fontosságú. Egyszerűen azért, mert olyan gyorsan tudunk reagálni a kihívásokra, azáltal, hogy több ezer partner van a közösségünkben, ami lehetővé teszi azt, hogy teljesen új kihívásokra gyors választ tudjunk adni. Tehát például, amikor a COVID pandémia kitört, fél évvel később már innovációkkal voltunk a piacon, amik segítették a pandémia legyőzését. Egész egyszerűen azért, mert gyors, hatékony és nagy hálózatról beszélünk. Európának a szerepe szerintem itt mindenképpen abban is megáll, hogy hagyományosan az Egyesült Államokban sokkal több startup és nagyobb cég indult, viszont Európának hagyományosan nagy a meglévő fejlett, érett cég bázisa, amikhez ha bekötjük azt az új tudást, az új innovációs képességeket, akkor erre az alapra lehet építeni.
Megemlíteném itt a másik nagyhatalmat, úgymond Kína szerepét. Ők inkább napelemek kapcsán jöttek ma szóba, illetve hát gyakran találkozunk azzal a jelenséggel is, hogy az európai ötleteket hogyan szivattyúzzák el. Ez természetesen fakadhat a vállalatok felkészületlenségéből, nem védetik le az ötleteiket, nem elég körültekintőek, és hirtelen egy-egy ötlet egy másik kontinensen jelenik meg. Ezzel kapcsolatban lehet-e lépéseket tenni a jövőre vonatkozóan? Természetesen itt felmerül a vállalatok, partnerek edukációja. Bármilyen változtatás, együttműködés lehetséges-e még a probléma feloldására?
Azt gondolom, az egyik legfontosabb elem itt pontosan az edukáció, de a másik talán az európai innovációs közösségeknek az a szerepe, hogy képesek a saját tapasztalataik alapján az európai döntéshozók felé javaslatot tenni. Például a mesterséges intelligencia kapcsán már ezt láttuk évekkel korábban felvetett jogi szabályozási problémákkal egyfelől. Másfelől például a szabadalmak, a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos együttműködések, azért a megfelelő európai intézményekkel is együttműködik az EIT, de azt gondolom, hogy erre Európában egy közös szabályozás és együttműködés az egyik legfontosabb elem, mert ez a verseny ez nem fog véget érni.
Milyen országokba terjeszkedne még az EIT? Az elmúlt évben adtak át Cipruson új központot, Máltán, Ukrajnában, Montenegróban. Milyen további tervek vannak? Merre terveznek még terjeszkedni?
Egyfelől az EIT talán az egyetlen innovációs programja az Európai Uniónak, ami már most is az összes tagállamban, az Európai Uniós tagállamban jelen van. Tehát minden országban megtalálhatóak az irodáink. Emellett elkezdtünk olyan országokban is irodákat nyitni, mint például a Nyugat-Balkánon, Ukrajnában, ahol azt gondoljuk, hogy a helyi innovációs közösségekkel való együttműködés az európai policykkel összhangban segíthetnek mindkét irányban. Első körben ezeknek a terveknek a teljes kifutását szeretnénk 2027 végéig biztosítani.
Látják-e házon belül, mert ott azt gondolom, ott a legkönnyebb ezt talán felmérni, a mesterséges intelligenciából fakadó munkahelyek átalakulását, akár szűnhetnek-e meg emiatt pozíciók, vagy átalakulnak, esetleg ilyen konkrét példákkal már most találkoznak-e?
Azt gondolom, hogy elsősorban az átalakulás várható és látható, nem a munkahelyek megszűnése rövid távon, hiszen valójában amit tapasztalunk az az, hogy a mesterséges intelligencia segítségével többet lehet ugyanabból a pozícióból elvégezni, hatékonyabban vagy gyorsabban. Tehát nem a munkahelyek száma csökken, hanem az elvégzett munka mennyisége nő inkább ez a tapasztalat.
Az innovációk elősegítésében mi a legfontosabb, amire az EIT a jövőben koncentrálni szeretne? Tehát, hogy tényleg a figyelemfelkeltés, az oktatás, a partnerek bevonása, ez mind egyszerre, de hogy mi az, ami a legfontosabb és leginkább előre lendíthetni az európai innovációs szektort, iparágat.
Azt gondolom, hogy amiről már beszélgettünk, a modell alapja, tehát hogy tényleg összehozzuk az oktatás, a kutatásfejlesztés, a cégeket egy közösségbe, és minden egyes tevékenységben legyen az üzletfejlesztés, oktatás vagy innováció, előírjuk azt, hogy együtt dolgozzanak. Ez mindenképpen egy olyan modell, ami megmutatta rengeteg előnyét. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy vannak olyan területek, ahol muszáj Európában tovább erősödnünk. Azt gondolom, hogy ez leginkább az, hogy az oktatásból hogyan tudjuk az innováció felé terelni a tehetségeket. Tehát ne csak kiváló kutatóink legyenek, hanem a kutatásból kiváló innovációk is szülessenek meg, és azok magyarodjanak lehetőleg Európában, és itt legyenek sikersztorik.
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet innovációs ökoszisztéma egység vezetőjét, Herceg Mártont hallották.